Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban. A Bibliát olvasó emberek, a Bibliát rendszeresen olvasó emberek jól tudják, hogy a Szentírásban nem egy, hanem két, sőt, talán három teremtés történet is olvasható. A Mózes első könyvének legelején egy úgynevezett papi írat, azért mert a papság írta össze ezt valamikor Krisztus előtt 800-700 környékén, a jól ismert ritmikus prózában rögzíti a történetet, ezt ismerik legtöbben, kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet, és aztán leírja, hogy mikor mi történt, és hozzáteszi, látta Isten, hogy ez jó, első nap, aztán a következő teremtési fázis, látta Isten, hogy ez jó, második nap, és egészen a hatodik, sőt a hetedik napig. Mindez úgy kezdődik, hogy a föld kietlen és puszta volt. Itt a héber szó, vannak köztünk teológus hallgatók, ők egész biztos tudják, püspök is van köztünk, kettő is, egész biztos, hogy tudjuk, hogy a kietlen és puszta héberül tohu vá bohu, ugye innen van a tohu vá bohu, összevisszaság, kietlenség, pusztaság kifejezés, érdekes, hogy ilyen bibliai gyökerű szavaink is vannak. Nos, a kietlenségből és a pusztaságból egyszer csak fény lett, egyszer csak rendezettség lett, Isten rendezi ezt a kusza világot, elválasztja a fenti vizeket a lenti vizektől, elválasztja a szárazat a földtől, a szárazat a víztől, megteremti az állatokat, először a halakat, csúszómászókat, az emlősöket, és végül a teremtés koronájaként az embert. Ez a hatodik nap. A hetedik napon, ezt olvassuk, a hetedik napon az Isten megpihent. Mert még neki is szüksége van egy ilyen nagy munka után, a világ teremtése után bizony szüksége van megpihenésre, hiszen Isten ilyen antropomorf, emberi módon ábrázolja, azért, hogy az ember közel érezze magához az Istent, ne valami titokzatos távolságból lássa őt. Nos, Istennek meg kell pihennie a hetedik napon, és ezért ünneplik a zsidók a sabbátot, a hetedik napot munkaszünetként, amit aztán mi keresztjének Jézus feltámadása ünnepére tettünk a hetedik napként a vasárnapra, vagy az első napra, ha úgy tetszik a vasárnapra. De ezért szoktam mondani, hogy a bibliai teremtés történet a maga mitológikus képvilágában nem hat napos, hanem hét napos, mert a hetedik nap, a pihenő nap is, a teremtő folyamat része. Kedves testvérek, tessék pihenni. Tessék a testet és a lelket odaszánni a feltöltődésnek, erre szolgál az Isten tisztelet, erre szolgál egy jó séta, erre szolgál, ha lehetőségünk van közösségben, barátok között vagy családban együtt tölteni, kikapcsolódni, de a kikapcsolódás mellett persze bekapcsolódásra is szükség van az Isten áramkörébe, hogy vele éljünk kapcsolatban. Nos, ez a hétnapos teremtés történet, az úgynevezett papi írat, ezt ismerik nagyon sokan, ezt szokták leginkább idézni, és én megmondom őszintén, kicsi konfirmandus koromban a Deák téren, amikor az ottani lelkész Kekken Andrásnak hívták, az ottani egyik lelkész Kekken András elmagyarázta, fölírta a táblára ezt a hét teremtési fázist, a hét napot, hozzátette rögtön, hogy ez olyan, mint hét, mint egy fejlődési folyamatnak a hét állomása. És akkor én már is megnyugodtam, mert az iskolában ugye azt mondták, hogy evolúció, a templomban azt mondták, hogy teremtéstörténet, és nem kellett, hogy szembe kerüljön az én hitemben ez a kettő, mint nagyon sokszor úgy, sokan úgy élik meg, hogy egyfajta diskrepanciaként szétszakadnak ebben a két valóságban, hogy most vagy kreacionizmus, vagy evolúció. Ebből a nagyon egyszerű lelkészi magyarázatból, hogy ez a hét nap, ez hét jelképes nap természetesen, hét fokozat, hét fejlődési fokozat, már is összeért az én világomban a hit és a tudás. De most nem erről szeretnék beszélni, mert az igény nem erről szól, hanem az úgynevezett jahvista teremtés történetről. Bocsánat, hogy itt is egy ilyen teológiai kifejezés használom, de tudjuk jól, hogy Jahve az Istennek a tulajdon neve, van egy másik neve, az Elohim. Az első papi teremtés történetben, amikor Istenről beszélnek, akkor Elohimot írnak, az Istennek egy ilyen tágabb jellegű kifejezése, nem a zsidóság Istenét, nem Jahvét jelenti. A Bibliában egyébként tipográfiailag ezt úgy különböztetik meg, hogy amikor a Szentírásban, az Ószövetségben olvassuk a szöveget, és azt látjuk, hogy Isten, akkor ott az Elohim van, de ha az Úr szót látjuk, ráadásul nagy U-val és nagy R-rel, akkor az a Jahve kifejezést fordítja le, mert Jahve volt az a szent tetragram, az a szent négy betű, a J-H-V-H, Jehovának is szokták mondani, amit ugye nem volt szabad hithű zsidóknak kimondani, de ez volt Istennek a tulajdon neve. Nos, e Biblia ismereti bevezetés után nézzük akkor meg ezt a második teremtés történetet, ezt a jahvista teremtés történetet, ahol a 22 versben 11-szer szerepel Jahve neve, és ez is mutatja, hogy mennyire központi személyiség a teremtő Úr. Minden neki van alárendelve. Az ég és a föld, az ember és az állatok, a növények és a férfi és az asszony, minden Jahvénak van alárendelve. És itt Isten nem a szavával teremt, mint az első papi teremtés történetben, hogy mondta Isten, és az meglett, ugye ez az igével, a szóval való teremtés, hanem ebben a második, jahvista teremtés történetben olyan Isten, mint egy tisztesség nehesség szólván, mint egy agyagos, aki neki gyürkőzik, és elkezd dolgozni, sőt, fölvesz egy munkaruhát, mert tudja, hogy ez most munka, ez techné, ez egy fárasztó tevékenység, amit el kell végeznie, jelképesen mondom, fölvesz egy munkaruhát, és gyúrja az agyagot, mint a kerámikus valamit formálni akar, és egy ember formájú valamit teremt. Nem a szavával teremt, hanem a kezével, gyurmázva szinte, létrehozza azt, akit később embernek nevez. Ezt olvassuk itt a szövegben, megformálta az embert a föld porából, és életet lehelt az orrába, ugye ez a lélek, amitől megelevenedik az anyag, mert az ember sokkal több, mint matéria, benne van az Isten lelke, nem csak egy emberi lélek, a psziché, hanem az Istennek a szent lelke, a pneuma, benne van, mert Isten vele lehelte, és így lett az ember élő lényé. Az első teremtés történet, tehát a szóval való teremtés, a második a munkával való teremtés, és a kettő, milyen jó, megfér egymás mellett. Mindig hangsúlyozom a Szentírásnak a gazdagságát, de a sokszínűségét is, és a befogadó készségét. A Szentírásra nem jellemző az a kirekesztősdi, ami sokszor a mi világunkra jellemző. Vagy, ez a kettő nem fér össze, ez a kettő nem illeszkedik egymáshoz, döntsünk, szavazzunk, vagy még inkább hatalmi szóval döntsük el, hogy melyiknek van helye, egyik vagy a másik, kizárja, kirekeszti a másikat. Valóban nem illeszthető össze ez a kétféle teremtéstörténet, de a kanonizáló folyamat révén nagyon tágölelési szeretettel, megengedően azt mondta az a közösség, a régi zsidó közösség, amelyik összegyűjtötte a szentiratokat, hogy ez a két teremtés történet elfér egymás mellett. Pedig az egyikben ugye arról van szó, ismétlem, a férfit és a nőt már az elején megteremti a szavával az Isten, a másodikban először csak a férfit teremti meg, és nem a szavával, hanem gyurmázva, és utána majd mindjárt látni fogjuk egy későbbi fázisban, amikor már ott vannak az állatok mindenféle egészen zoológiai felsorolásban, azután jön az asszony, aki az oldalboldárjából vétetik. Nem baj, ha ez a kettő nem illeszhető össze, mert természetesen ezek nem exakt leírások, helyszíni tudósítások, természettudományos leírások, hanem hitvallások. Hitvallások arról, hogy Isten a teremtő, és erről a teremtésről sokféle elképzelése lehet az embernek, de hát misztérium előtt vagyunk, titok előtt vagyunk, a titkokat ne boncolgassuk bárdolatlan módon, hanem alázatosan, hittel álljunk meg a titok előtt, és a kettő megfér egymás mellett. Mondtam, hogy van egy harmadik teremtés történet is, ez a 104. Zsoltár, amelyik már szinte költői formában beszél ugyanerről, elragadtató szavakkal, átszellemülten, metaforákkal, képekkel, hogy hogyan teremti Isten az egész földet és a mennyet. De van egy negyedik is tulajdonképpen, a negyedik teremtés történet az Új Szövetség elején olvasható, főleg János evangélium elején, ahol ugyancsak az a kezdetben szó szerepel, mint a Genezis legelején, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, Mózes 1, illetve kezdetben volt az ige, János 1, Tehát a kezdetre utal vissza az evangélium, és ott mit olvasunk János evangéliumában? Az ige testé lett, és lakozott közöttünk. Vagyis az igével való teremtés, az első papi teremtés történetben, Isten a szavával teremt, és az agyaggal, anyaggal, homokból való teremtés, ami a testiségét jelenti a dolognak, az Elohista teremtés történetben, szinte együtt van az Új Szövetségben, János evangéliumában, leginkább Jézus Krisztus személyében koncentrálódva. Mert ő benne lesz testé az ige, vagyis Jézus Krisztus új teremtés. És ezért, amikor a Genezisről beszélünk, akkor mindig Jézusra is kell tekintenünk, mivel mi hívő keresztjén olvasatban találkozhatunk ezzel a szentírási szöveggel, sőt minden bibliai szöveggel. Csodálatos álom az, amit Isten ad Ádámnak, az első embernek. Itt még nem is írja Ádámnak, az embernek. Csodálatos álmot bocsát rá, elalszik, el tudom képzelni, hogy mit álmodik, hiszen ott volt már a valóságban, az Édenkertben, Isten megmutatta ezt a teremtett világot, annak a szépségeit, és valószínűleg, ahogyan lenni szokott az ember, az álomban folytatja, vagy még inkább kiszínezi azt, amit a valóságban tapasztal. Volt egy picit ilyen zavaró tényező azért ott az Édenben, mert Isten azért felemelte a mutatóját, és azt mondta, hogy mindezt neked adom, a kert összes fájáról vehetsz, sétáljál, élvezd, barangold be ezt a hatalmas nagy kertet, ezt a világnyi nagy kertet, egyél ízes gyümölcsöket, ott van egy fa, a jó és rossz tudás fája, arról ne egyél, azt az egyet engedd meg nekem, hogy én határozzam meg, hogy mi a jó és mi a rossz, és ne te akarj erről dönteni, amúgy minden a tied. Talán Ádám vagy az ember álmában elfelejti ezt, mert később aztán a valóságban is elfelejti, sőt tudatosan elleneszegül, és én úgy képzelem, hogy nagyon-nagyon szépet álmodik. És álmában felvonultatja neki az Úr a természet meg annyi szépségét, a növényeket és az állatokat, pompás színek, virágillat, gyümölcstől roskadozó fák, állatok nyüzsgése, üdítő levegő, csend és béke, és ahogyan olvasuk a történetben, itt mindennek nevet kell, hogy adjon. Az ember méltósága az, hogy a környező világ különböző élőlényeinek és tárgyainak nevet adjon. És az archaikus ókori ember úgy képzelte, hogy aminek nevet ad, azt már tulajdonolja is, a fölött már ismerettel rendelkezik, mert ő adta annak a nevét, és ezért Ádám mint egy birtokba veszi ezt az egész világot. De úgy is érthetjük mindezt, hogy Isten álmában Ádámnak, az embernek fölvonultatja ezt a teremtett világot, hogy mi a jó neked? Mivel akarsz élni? Mi tesz igazán boldoggá? Ugye finom ez a gyümölcs, ugye kedvesen ugrabugrál ez a kecske, ugye milyen szép ez a fűszál, amit hajladozik. De Ádám azt mondja ott álmában, szép, szép, de azért ez nem az igazi. Én valami többre vágyom, valami másra vágyom. Szép a fűszál, szép a gyümölcs, szép a fúvó szellő, de azért ez kevés. És Isten ezt nagyon jól megérti, és azt mondja álomban, mert ez álomban történik, nem jó az embernek egyedül. Mert ha csak fűszálakkal van, csak növényekkel van, csak zizegő szalmával, vagy fúvó szellővel van, az még egyedül létet jelenthet az embernek. Néha szükség van persze ilyen egyedül létre, visszavonultságra, magányra, de egzisztenciális módon, hosszabb távon, az élet továbbadása szempontjából ez végzetes egyedül létet jelent. Ezért mondja Isten, nem jó az embernek egyedül. Szerzek neki segítőtársat, hozzáillőt. Nemes Nagy Ágnes nyári rajzszínű verse jut eszembe. Ez itt a ház, ez itt a tó, ez itt az út felénk futó, ez itt akác, ez itt levél, ez itt a nap, ez itt a dél, ez borjú itt lógófülű, hasát veri a nyári fű. Vagyis Isten bemutatja ezt a világot, úgy, ahogy a Nemes Nagy Ágnes a gyerekkel lerajzoltatja ezeket. Persze eszembe jut a Petőfi is, minek nevezzelek, hogy el kell, hogy nevezze Ádám mindezt, amit kapott. De Kosztolányi is eszembe jut, lásd kisfiam, ezt mind neked adom most. Itt van neked az epe és a méz, ez itt a keserű, és ez itt az édes, ez a fekete és ez a fehér, ez a nyugalom, s a láz is, hogy éges, ez itt a méreg, és ez a kenyér. És folytatódik ez a nagyon szép vers, ahogy Kosztolányinál az apa átadja a fiának azt a világot, amit ő megélt, és szeretné mindezt megosztani vele. Gyönyörű tehát ez az álom, az ember látja a természet szépségét, a növényeket, az állatokat, de mindez kevés. Nem jó az embernek egyedül lenni. Igazi társa csak a másik ember lehet. És ekkor megint csak mítikus módon az agyagozó embernek, az agyagozó művésznek megfelelő módon Isten megint feltűri az ujját, vagy fölveszi a munkaruhát, és de azt is mondhatom, amit egy sebész beavatkozik, és kiveszi Ádám oldal bordáját, és azt asszonnyá formálja. És erre azt mondja, ez már jó lesz. Csontomból való csont, testemben való, testemből való test. Álmában megtörténik ez a csoda, mítikus elbeszélés, mindez természetesen annak összefüggései között értsük, az oldalbordájából, vagyis saját testéből veszi ki az asszony, és formálja a társává. És erre már Ádám rábólít, hogy úgy mondjam, álmai asszonyát kapja meg, hiszen álomban találkozik ő vele, de aztán valósággá válik ez az álom. És ahogy a nevet adott az állatoknak és a növényeknek, úgy az asszonynak is nevet ad, és önmagának is. Saját magának héberben azt a nevet adja, megint egy kis héber nyelvlecke, is, ami azt jelenti férfi, az asszonynak pedig azt mondja, isa, az nő. De szinte ugyanaz a szó, összetartozik, mint ahogyan a feleség is a magyar nyelvben jelzi, hogy egyik fele, másik fele, a gyökér ugyanaz, egy testből vétettek, és egy testé lesznek, és az összetartozásuk van ebben, az is és az isa. Érdekes, hogy Luther is sajátos módon fordítja mindezt, mert azt írja a Biblia fordításban, hogy man, férfi, és mennin, nem Fraunak írja, hanem mennin, vagyis a mannak a női változata, de hát ez a magyarban is megvan, csak egy kicsit ez csúnya formát öltött, mert az ember és a némber, a nő ember, ugye ma a némber nem éppen ízelgő kifejezés, pedig eredendően ez a nő ember volt. Tehát ugyanaz a szó, ugyanaz a gyök, man, mennin, ember, némber, is, isa. Az összetartozás még etimológiailag is megragadható, összecseng ez a két név. És végre van az embernek társa. Mert fájdalmas, nyomorúságos, kínos, gyötrő érzés az, ha valakinek nincs társa. Nem jó az embernek egyedül. Áprili Lajos Vihar után című verse jut eszembe, amit egy püspök elődöm, meg is nevezem, Káldi Zoltán 35 évvel ezelőtti prédikációjában hallottam tegnap előtt, az evangélikus honlapon régi prédikációk hallgathatók, nagyon tanulságos, nem ismertem Áprilinek ezt a verset, és ordináló püspökömön keresztül az ő 1985. októberében elmondott prédikációjából ismerem ezt meg, Vihar után Áprilistól, Áprili Lajostól. Ebben a versben az ősember egy ilyen mítikus összefüggésekben, akinek nincsen társa, minden nap kimegy a barlangból és elkiáltja magát. Mivel vele szemben van egy szikla, ez a szikla visszhangozza ezt a kiáltást. Ettől az ősember megnyugszik, hogy van társa, van visszhang, valaki válaszol neki, van kommunikáció, és szépen visszaballag a barlangjába. Következő nap megint kijön, elkiáltja magát, hallja a visszhangot, megnyugszik, visszamegy. Mert van kommunikáció, mert van társa, legalább a hangban, valaki válaszol neki. Aztán a vers leírja, hogy nagy-nagy vihar támad, összedől ez a szikla, és akkor adjuk át a szót Áprilinak. Megmozdult, kiáltott, lázasan kereste riadó társát túl sziklák között, a hangot, mely félelmes éjszakákon jajára mindig visszaütközött. És aztán egyre kétségbe esett, ebben kiáltozik, mert nincs visszhang, nincsen társ, nincsen kommunikáció, és a vers vége, ez a néhány sor, Dadogva szót próbál formálni szája, egy szót, mit így ejt késő unokája, az ember rengetegben egyedül. Nem jó az embernek egyedül. Már az ősember is ezt élte át. Mert kell a visszhang, legalább a szó, ha nincs ott a test, legalább a hang, a visszhang, hogy valaki válaszol, legalább így, hogy nem vagyok ebben a némaságban. De az ember rengetegben nem jó egyedül lenni. És a teremtés leírása szerint, ugye ez a sajátos sebészeti művelet, hogy az oldalbordáját veszi ki. Van egy midrás, midrásnak nevezzük a zsidó irodalomnak a kommentárját az Ószövetségi, a Héber Bibliában olvasható történetekhez, amelyik azért sajátos humorral, egy kicsit olyan, ma már nem PC módon, de ezt a midrás írói nem ismerték, írja, vagy értelmezi ezt a történetet. Azért teremtette egy eldugott testrészből az asszonyt, vagyis az oldalbordából, hogy az erkölcsös és otthon ülő legyen. Ha Ádám lábából teremti, akkor állandóan mászkálna. Ha kezéből, akkor mindent megtapogatna. Ha füléből, akkor hallgatózna. Ha szeméből, akkor kíváncsiságból állandóan kukucskálna. Így tehát, írja ez a midrás, az oldalbordából teremtette, ezért végeredményben bekövetkezett mindaz, amit a teremtő tartott, mert a nő természetes, ezért ennek ellenére bekövetkezett mindaz, amitől a teremtő tartott, mert a nő természete, hogy ő fecseg, hallgatózik és mászkál. Elnézést kérek az asszonytól a midrás szerzője nevében, és vigaszként Augustinuson idézem, Szent Ágoston, aki ugyanezt az orvosi beavatkozást, hogy az oldalbordát veszi ki az Isten, és abból teremti az asszonyt, már sokkal építőbb és vigasztalóbb, és a nemek megbecsülésének jegyében írja le. Ezt írja Szent Ágoston, az Úr nem a férfi fejéből formálta a nőt, hogy ne uralkodhasson a férfin, de nem is a lábából, hogy az a férfi eltiporhatná a nőt, hanem az oldalbordájából, hogy egyenlő legyen vele, karja védje őt és szíve melengesse. Így is lehet. Ugyanazt a mitikus momentumot, az oldalbordából teremtést lehet így is és lehet úgy is érteni. Készítettem egy képet, majd a várban ezt kivetítem, de itt, ha jutott a testvéreknek, azt hiszem körbeadtuk, ugye? Nem?
Nem,
elfelejtettem. Nem, akkor felmutatom. Bocsánat. Most már utólag, majd kijáratnál. Jó? Most már?
Jó.
Jó. Igen. Tehát egy képet készítettem elő, ez pedig, csak akkor elmagyarázom, hogy egy kicsit nehéz lesz, egy 13. századi mozaik, amelyen Ádámot és Évát látjuk ebben a gesztusban, hogy álmában Isten, sőt itt majd látni fogjuk, hogy nem is egyszerűen Isten, hanem maga Jézus, a glóriával láthatjuk, hogy ő az Krisztus a különböző formákból, oda vezeti kézen fogva az ülő és várakozó Ádámhoz az asszonyt, aki karját már nyújtja felé, és ezt a fogadókészséget, ezt az örömöt fejezi ki ez a gesztus. És nagyon fontos, hogy a Teremtő, vagy maga Krisztus, hiszen a Ószövetséget, mint mondtam, lehet ilyen krisztológikusan értelmezni, oda vezeti Évát a férfihoz. Összepárosítja őket, mint egy idézőjelben mondom, de pozitív értelemben kerítő, aki tudja, hogy ők egymáshoz tartoznak, és őket érdemes összehozni, akár egy, bocsánat, vakrandi keretében, ezt a fiatalok értik, egy ilyen vakrandi keretében érdemes őket összehozni, álomról van szó ráadásul, mert ők biztosan egymáshoz fognak illeni, és valóban ez a kapcsolat, hogy úgy mondjam, tartós lett. Volt köztük válság, már a legelején, ugye ott a fa környékén egymásra mutogatnak, azért azt se felejtsük el, hogy amikor számon kéri Isten Ádámot, hogy miért ettél a gyümölcsből, pedig megtiltottam neked, akkor Ádám nem egy nagy jellemként viselkedik, és azt mondja, hogy hát igazad van, megbántam, hanem rögtön mit mond? Nem én, az asszony vett rá engem, tehát ráhárítja az asszonyra a felelősséget, de utána még egy mondattal egyenesen Istenre hárítja a felelősséget, amikor azt mondja, az asszony vett rá engem, aki te adtál nekem. Vagyis végső soron Isten, te vagy a hibását. Miért ilyen asszonyt adtál nekem? Álmomban nem ezt ígérted, álmaim asszonyát nem így rajzoltad meg, de látom, most mégiscsak oda nyúlt a kezel, most mégiscsak megkívánta azt az ízes gyümölcsöt, és mégiscsak rávet engem. Vagyis ilyen konfliktussal kezdődik ez a kapcsolat, ez az örökké tartó kapcsolat, és a büntetés is megvan, kiüzetnek a paradicsomból, de mégis, testvéreim, konfliktusok ellenére is a kapcsolatot ápolni, annál inkább ápolni kell, a kapcsolatot rendezni kell, a kapcsolatot, ha az megromlik, vagy ha annak válságjelei vannak, Isten elé, Jézus elé kell vinni, és őnála, az ő segítségével lehet azt rendezni. De ezért fontos, majd a kiáratnál megköpjük a képet, hogy ezt a illusztrációt magunkkal vigyük, hogy Krisztus kell, hogy középen álljon. Erről szól a keresztény házasság. Ezért egy esküvő nem egyszerűen csak jogi aktus, hanem egy Isten színe előtt vállalt szövetség, ha úgy tetszik, nem is kettes, hanem hármas szövetség, mert Isten áldja meg két embernek, a férfinak és a nőnek a házasságát, és ő mondja azt, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a földet, és ő mondja azt, hogy legyetek egymás számára áldássá. Ezt tehát így tudjuk megélni, hogy ő áll középen. Szépen fejezi ki mindezt a Prédikátor könyvének egy szakasza, a negyedik rész. Jobban boldogul kettő, mint egy. Fáradozásuknak szép eredménye van. Mert ha elesnek, föl tudják segíteni egymást. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Épp így, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek, de aki egyedül van, hogyan melegedne meg? Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellen. A hármas fonál nem szakad el egyhamar. A hármas fonál talán éppen erre utal metaforikusan, hogy nem csak két embernek az egymásba fonódó szövetsége, hanem az Isten áldása is belefonódik ebbe a kapcsolatba, és ezért ez a hármas fonál nem szakad el egyhamar. És ezért mondom, ha van szenvedés, vagy válság, házassági válság, akkor azt lehet orvosolni. Ha Jézust kérjük, hogy ő legyen a gyógyító. Utalok az evangéliumra, amit az oltárnál olvastam, ahol egy beteg embert Jézushoz vittek, egy bénát Jézushoz vittek, és Jézus meggyógyította. A beteg házasságokat is, a megromlott emberi kapcsolatokat is lehet Jézushoz vinni, lehet tőle gyógyulást kérni, de Jézus először nem meggyógyítja a bénát minden további nélkül, hogy jó van, akkor most már egészséges leszel, hanem legelőször azt mondja, megbocsáttattak a te bűneid. A megromlott házasságok gyógyulása is, de szélesítsük ki, a megromlott emberi kapcsolatok gyógyulása is a bűnbocsánat útján keresztül vezet. Először ezt kell átélnünk, hogy megbocsáttattak a mi bűneink, és utána lehet ebből a gyógyulás. Ezért is énekeltük ezt az éneket, mi boldog ház, hol befogadnak téged, vagyis legyen Jézus a középen, a mi házunkban, a mi otthonunkban, a mi gondolkodásunkban, a mi családi életünkben, a mi szeretet és szerelem kapcsolatunkban, legyen ő a középpont. Szeretett testvéreim, még egy nagyon fontos dolgot szeretnék befejezésül mondani. Mert ha nem jó az embernek egyedül lenni, sokféleképpen érthető. Nem csak úgy, hogy valaki megkapja a társát, a házastársát. Hiszen vannak emberek, akik egyedül vannak, magányosan, társ nélkül, vagy azért, mert még nem találták meg a társukat, vagy azért, mert már elveszítették a társukat, vagy van, aki sajnos kudarcos házasságokból kikerül és új kapcsolatokat keres, de közben talán egyedül van, őróluk sem szabad megfeledkezni. Nem szabad, hogy mindez csupán egy ilyen harmonikus férfi-nő kapcsolatra vetítsük rá, és közben megfeledkezünk azokról, akik egyedül vannak, és akik nagyon-nagyon jól tudják ennek a mondatnak az igazságát, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. De éppen ezért utalok még egyszer erre a képre, ahol Jézus van középen. És hol van Jézus középen? Az egyházban. Az egyházban meg lehet élni azt a közösséget, hogy a magányunk feloldódik, hogy társat találunk, testvér találunk, és ez a testvér hozzánk illő, bennünket hordozó, magányunkat feloldó és közösséget nyújtó testvér. Ezt a csodát élhetjük át mindannyian. És akkor Jézus, ha középen van, ezt az új közösséget valósítjuk meg, ahol lehet gyógyulni, ahol lehet újra kezdeni. Nem jó az embernek egyedül lenni, de nem jó Istennek sem egyedül lenni. Isten sem akar kozmikus magányban ember nélkül maradni. Istennek is fáj az, áprili versére visszautalva, ha ő kiállt, ha ő szól, és nem kap visszhangot, mert ledől a szikla, és Isten is csak a pusztába kiállt a szavával, ezért legyen a mi gyülekezetünk, a mi közösségünk, olyan gyülekezet és olyan közösség, amely mint egy szikla visszaveri a hangot, amely válaszol Isten szavára, amely közösséget talál, és közösséget őriz vele. Ez az egyház, a gyülekezet küldetése, ahol Jézus van középen, és mi pedig általa Jézuson keresztül közeledhetünk egymáshoz, és lehetünk egymásnak társai. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te tudod, hogy nem jó egyedül, és éppen ezért társat adsz nekünk, vagy házastársat, vagy barátot, vagy testvért, de mindenképpen tudjuk egymást hordozni, és mindenképpen Jézus Krisztusban te akarsz életünk, családunk, gyülekezetünk középpontja lenni. És köszönjük, hogy a gyógyulást is mindig a bűnbocsánaton keresztül tudjuk átélni. Így fordulunk hozzád bűnbánattal és reménységgel. Gyógyítsd a mi betegségeinket, ebben az országban, ebben a világban is azt a sok-sok házassági, családi válságot és nyomorúságot, amelynek sokszor elszenvedői vagy tanúi vagyunk, te gyógyítsd szereteteddel, s hogy ebben mi is eszközei tudjunk lenni. Amen.